Kontakt Rádió. Legyen a vendégünk.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Fáraók Földjén című műsorral, melyben ezúttal Venomon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és mivel már számos kérdés összegyűlt, ezért nem beszélgető partnert hívtunk, hanem az önök kérdéseire fogunk most válaszolni. Mielőtt azonban ezt elkezdjük, a társasági hírek következnek, ezúttal sok társasági hírünk nincsen, hiszen nemrégiben volt Rózsa Erzsébetnek az előadása az arab tavaszról, és november végén lesz csak a következő előadásunk, az viszont nagyon izgalmas téma lesz, egy ötvös fogja tartani, és ötvös szemmel a Tutankhamen kincsekről fog beszélni.
Nem ártana, hogyha valahogy képeket hozhatnánk arról az előadásról, és azon a kis lyukon keresztül önök is láthatnák azokat az ékszereket, amelyek tulajdonképpen én nem tudom, másolatok vagy?
Az eredetieknek a fényképei alapján fogja majd az előadást tartani, viszont akkor jó hírrel szolgálhatok, mert az egyiptomi füzetek számára meg fogja írni, és ilyen módon a digitális változatát az egyiptomi füzeteknek föl fogjuk tölteni, megkezdtük most már ennek az előmunkálatait. Tehát az eddigiek is szép lassan idővel most már föl tudnak majd kerülni a honlapunkra. Nem csak az a néhány mintapéldány, hanem a teljes anyagot szeretnénk előbb-utóbb fölrakni, digitalizálni.
Én akkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy egy ilyen honlap hány megabájtot bír el?
Nem tudom, ezzel egyenlőre nem foglalkoztam, de a rendszergazdáink azt mondták, hogy ez rendben van, tehát eleve így tervezték.
Szóval akkor ez a szöveges rész nem fogja szétrobbantani?
Nem, a rádióarchívuma sokkal több helyet foglal el.
Értem.
A hanganyag. Amit viszont akkor most fölhívjuk a figyelmet arra, hogy az eddigi adásainknak a hanganyagát, ha nem is mindet, de a többségét, azt az archívumunkban, a www.meg.hu-n meg lehet hallgatni, a Kontaktrádió Fáraók Földjén, illetőleg a Kontaktrádió Tárlatról Tárlatra című menüpontjára rákattintva.
Tegyék meg, és akkor ismételten hallhatják bájosan csengő hangunkat. Haladjunk előre, mert soha nem leszünk készen, hiszen jöttek a kérdések, jöttek ám.
Te kezdjed, vagy én kezdjem?
Szerintem kezdte, aztán Jó. Én beleszólok szokás szerint.
Akkor az első kérdés, amit úgy gondolom, hogy nagyon röviden meg tudunk válaszolni, az lesz. Volt egy olyan kérdés, hogy az egyiptomiak hordtak-e kesztyűt? Meg kell mondjam, hogy hordtak, sőt maradt is fönn kesztyű, ismerünk kesztyűt, bőrből van, például Tutankhamen kincsében is van, de nem ő az egyetlen, aki kesztyűt hordott, tehát más sírban is találtak, viszont azt meg lehetett állapítani, hogy nem hétköznapi célra hordták a kesztyűt, tehát nem azért, hogy ne fázzon a kezük, hiszen Egyiptomban nincsen olyan hideg, éjszaka ugyan nagyon le tud hűlni a levegő, de nem azért vették a kesztyűt, hogy nehogy megfagyjon a kéz, hanem praktikus célja volt. A katonák viselték elsősorban, illetőleg mindazok, akik vadászni mentek kocsival, ezekkel a harci kocsikkal.
Azok is, és az íjászoknak is volt ez a speciális kesztyűjük.
Az íjászoknak nem kesztyűjük volt, hanem hogy a visszapattanó, azt a visszapattanással okozott ütését kivédjék, a karjukra egy ilyen pántot erősítettek. És az oda csapódott. Tehát egy pánt volt tulajdonképpen, amit így ráraktak a karra.
Hát én elég csámpás íjász vagyok, de el tudom képzelni, hogy az ujjukra is húztak valamit.
Nem maradt.
Talán ujjvédőnek, esetleg ennek nem maradt nyoma.
Utána fogok nézni, de nem tudok róla, hogy ilyen maradt volna. Ujjvédőről tudok, de az teljesen más halotti célzattal
Na
készült.
Jó, hát az.
És például az római korban, a Krisztus születési utáni első századból származik a Bulak 3-as nevű papirusz. Ez a két papirusz egyike, amelyik leírja, hogy hogyan balzsamozták a halottakat. És itt szerepel az, hogy az első rétegnél, ugye hiányos a papirusz, nincs meg az eleje, tehát nem tudjuk, hogy a balzsamozási részt mi előzte meg, a nátron sóra fektették a halottat, ez nyilvánvaló, de hogy ehhez milyen szertartások kapcsolódtak, vagy milyen más tennivaló volt, mielőtt hozzákezdtek a testnek a tényleges bebalzsamozásához és bepójálásához. No, az első pólyarétegre aranyból készült új hüvelyeket kellett rakni elméletileg, a teljes tökéletes balzsamozáshoz ez is hozzátartozott, de életükben nem tudunk ilyenről. Akkor az első kérdést ilyen módon, ja, még egy dolgot a kesztyűvel kapcsolatban szeretnék mondani, ábrázolásokon is lehet látni, ahogy a harci kocsizók, kezük tiszta piros, azért piros, mert kesztyűt jelölték így rajta, tehát a bőr, az állatbőrnek a színét emelték ki ezzel a vöröses-barna piros színnel.
Ez nyers bőr lehetett?
Igen.
Nem
igen.
Kidolgozott?
Tutankhamené természetesen gyönyörű szépen meg van munkálva. Az a fáraó tulajdona volt, és ugye egy fáraó azért nem olyan, mint bármelyik hétköznapi ember, mint a fáraónak a kocsi hajtója. Hiába ábrázolták, úgyhogy a fáraó maga hajtotta a kocsit, és közben kilőtte a nyirait, és győztes harcosként minden nyira célba talált, azért a valóságban ez nem így zajlott.
Hát ahhoz egy párral több kézre lett volna szüksége. Ha belegondolunk.
Az ábrázolások szerint a derekára tekerte a gyeplőt, és így tudta irányítani a lovakat.
Akkor azért potyogott ki a szekérből. Emlékezz vissza, azt állították, hogy halálának egyik oka az volt, hogy felborult a harci szekér, és a fáraó kipotyogott belőle.
Hát a valóságban biztos, hogy nem így történt. Biztos, hogy a fáraó teljesen egyedül, kocsihajtó nélkül nem szállt fel a kocsira. Az egyiptomi harci szekerek, harci kocsik, és vadászatkor is ugye ezt használták, meg Echnaton a fölvonulásakor is ilyennel vonult föl, és nyilván nem csak ő, hanem a többi fáraó is. Mindig volt egy kocsihajtó. Az abban különbözött a hetiták, meg az egyiptomiaknak a harci kocsija alapvetően, hogy a hetitáké könnyebb szerkezetű volt, a súlypontja mélyebben volt. Úgy volt megszerkesztve, hogy több súly lehetett rajta, tehát ott hárman voltak. Volt egy kocsihajtó, volt egy íjász, és volt egy pajzstartó, aki védte is. Az egyiptomiaknál volt a kocsihajtó, és volt az íjász, és hogyha még védekezni is akartak, akkor valamelyikük még pluszban azt is csinálta, az ábrázolások szerint inkább a gyorsasággal védték ki az nyilakat, meg az egyéb támadásokat. Első kérdésünkkel akkor...
Akkor a kesztyűvel megvagyunk.
Igen.
Mi volt a második kérdés nálad?
A második rövid kérdés volt, mert aztán van két olyan kérdés, amire úgy gondoltam, hogy hosszabban is érdemes válaszolni. Az volt, hogy mennyi eső esett Egyiptomban?
Édes Jézusom, Egyiptom az fogalom, mert az Egyiptom sivatagi ország, de vannak az északi része, az, ami a tengerhez van közel, sokkal esősebb, mint a déli része. Nemrégiben láttam egy filmet Közép-Afrikáról, ahol egész évben össze-vissza 10 cm eső esik a sivatagban. Nem hiszem, hogy Egyiptomban pontosan meg lehetett volna ezt határozni, vagy nem tudom, szólnak erről feljegyzések?
Egy-egy esőzésről szól feljegyzés, tehát van olyan feljegyzés például, hogy tudjuk, hogy a középirodalom borához a 11. és 12. dinasztiát szokták sorolni, 11. dinasztiának nem a teljes egészét, amikor Mentuhotep egyesítette a két országot attól az időponttól kezdve, és az utolsó Mentuhotep után, ugye Amenemháttal a 12. dinasztia kezdődött, és Amenemhát ismereteink alapján nem állt rokonsági kapcsolatban Mentuhoteppel, viszont úgy tűnik, hogy ő volt a hadvezére. Tehát azt tudjuk, hogy Amenemhát, amikor Mentuhotepnek a koporsójához nagy monolit kőtömböt ment keresni a sivatagba, akkor már nagyon eltikkadt a csapat, víz nélkül voltak szegények, és teljesen reménytelennek tűnt a helyzetük. Se megfelelő méretű és minőségű követ nem találtak, se kutat, vagy más forrást, ahonnan vizet meríthettek volna, és akkor csoda történt. Megjelent egy gazella, és a gazellát rögtön üldözőbe vették, tudták, hogy ahol gazella van, ott víz is kell legyen, tehát összeszedték utolsó erejüket, a gazella nyomába eredtek, és a gazellát egyszer csak meglátták, amint egy nagy, gyönyörű, szép, óriási méretű, jó minőségű kövön leült. Persze rögtön lelőtték a gazellát.
Állatlan kutyák.
És eldöntötték, hogy ez lesz az a kő, amit visznek, a gazella megmutatta nekik az utat. Viszont a követ nem tette tönkre a gazellának a vére, mert elerett az eső rögtön. Úgyhogy ezt nagyon jó és pozitív jelnek tekintették, mert így módon mindjárt szomjukat is oltani tudták.
Igen, nekem rögtön az jutott eszembe, hogy óriási örömükben lehetett részük, amikor meglátták a gyönyörű követ. Na de esetleg felmerült-e bennük, hogy teljesen kiszáradva hogyan tudnák azt a követ a helyére vonszolni? Az az igazság, hogy vannak azért vádik Egyiptomban is. Tehát lehetnek időszakos esőzések, vagy hogy is mondjam, helyhez kötött esőzések, de olyan, hogy általános eső, mint nálunk, amikor fentről Borsodabó, Zemplén megyétől egészen le Baranyáig egyfolytában esős időt jósolnak, olyan nincs Egyiptomban.
Ez így igaz. Viszont itt még azt hozzá kell tenni, hogy akkor a zápor kerekedett, hogy olyan sok vízük lett, hogy egy egész víztároló lett ott hirtelenjében, televízzel. Úgyhogy bőségesen még a visszaútra is tudtak elég vizet meríteni, mert hát ugye vissza is kell jutni.
Igen, hát mese meskete.
Aztán vízzel kapcsolatban még egy dolgot tudok mondani, ez ugye a sivatagban volt valahol. A kőbányák a keleti sivatagban vannak, tehát ez minden valószínűség szerint valahol a keleti sivatagban történt. De Tébában is tudunk nagy esőzésekről. Egész pontosan van például egy olyan nagy esőzés, Jahmesz fáraó a 18. dinasztia megalapítójának a korából, amikor mindent elmosott a víz, és szegény Jahmesznek Amon templomát is újjá kellett építenie, és föl kellett szerelnie mindenféle alapvető kultusztárgyal is, természetesen mindezt aranyból tette, úgyhogy az is egy ilyen szokatlanul nagy esőnek az emléke. A viharsztélén van erről szó, annak idején, amikor Jahmeszről beszéltünk, erről bővebben is szó volt, tehát azt a régi adásunkat, hogyha meghallgatják, akkor ott megtalálják a részleteket. És még egy esőzést tudok, azaz még tudok említeni esőzéseket, nem konkrét pontos időponthoz, de második Ramszes sírja például azért van olyan nagyon rossz állapotban, mert ugye a völgynek a mélyén van a 7-es számú sír, ugye a Menneptah sírja mellett, meg az utóbbi, vagy 10 évvel ezelőtt megtalált Kent Vicks, amit megtalálta a Ramszes fiúk sírja mellett, tehát ott a legmélyén van a királyok völgyének, úgyhogy az esőzésekkor ott összefolyik a víz, és ráadásul lépcsővel indul az egész sír, mint sok más királysír is, tehát még lejjebb tud menni a víz, tudva levőleg nem fölfelé halad, és sokszor befolyt ide, és ennek következtében nagyon erősen megrongálódott a sírfalakon a festményeknek a sora. Tehát az is kimutathatóan a víztől, a beázástól ment tönkre.
Nem akarok veled vitatkozni, de azért azt mondtad, hogy a víz nem alulról jött fölfelé. Bizony jön alulról is fölfelé. Az a bizonyos víz, ami Alexandriában elpusztítja Kleopátra korabeli,
Alexandria királyi
negyedét elpusztítja, tehát ott a Kleopátra fürdője körül, meg egy kicsikét lejjebb, ott a víz alulról jön.
A tengervíz, arra gondolsz.
Az részben tengervíz, nem nyalogattam meg, mert elég gusztustalan volt, de szerintem nem csak ott, máshol is, hiszen a sivatagban is vannak kutak.
A talajvíz az egy más téma, teljesen más téma. Igen, van talajvíz, a csatornázásokkal lehet ezt a talajvizet előidézni, és hát a jelenlegi egyiptomi régészeti hatóságoknak, meg mindenkinek, akit Egyiptom még földben levő kincse érzékenyen érint, nagy gondja a talajvíz. Mert ugye a nedvességgel lehet csak a növényeket termelni, legelőket létrehozni, amin állatokat lehet tenyészteni, és ezekre nagy szükség van, hiszen Egyiptom lakossága hihetetlenül megnőtt. Nagyon sok egyiptomi van, és számukra az élelmiszert elő kell teremteni, és ezért a sivatagban a sivatagos területeket is művelés alá veszik, csatornákkal oldják meg ezt. Na most a csatornázással egyúttal a talajvíz szintje is megemelkedik, és a víz tönkre teszi nagy részét mindannak, amit a talajvíz formájában érint. Úgyhogy nagyon sok minden megy tönkre emiatt. De ez egy modernkori dolog, mert azért az ókori Egyiptomban a csatornák ennyire nem jöttek be a lakott területre, hiszen pont az volt az egyiptomi lakosságnak az érdeke, hogy a mezőgazdaságilag művelhető területet megműveljék, és a városok, települések ennek a szélén voltak, a határterületen. Tehát amikor nagy volt az áradás, akkor elárasztotta ezeket a területeket, a közepes áradás viszont nem, mert hogy a határon voltak, és a kiemelkedő dombokra. Tehát pont azokra a területekre telepedtek, amiket a víz, a Nílus áradási vize nem ért el, és ugye a csatornákat sem föl a magasba vezették, hanem a sík területen.
Tessék mondani, és akkor hogyan főztek, vagy hogyan mosakodtak? Hát egy ilyen kell infrastruktúra egy városnak, ami magában foglalja a vízellátást is.
Teljesen más volt, mint a mi modern rendszerünk, vagy amiben mi élünk. Tellelamarnában pontosan ismerjük, hogy ezt hogyan oldották meg, és Dél-Medinében, tehát ezen a két helyen. A Tellelamarnában több kutat fúrtak, tehát a nagy háztartásoknak volt
saját kutyuk,
ilyen spirális formába vezetett le az út, ott mentek le a vízesedényekkel, és hozták föl a vizet. Tehát ilyen módon oldották meg, akinek nem volt, az, és nem tudott így a kutból szerezni, az a Nílusból, Nílustól hozta. Dér-el-Medinében ott nem volt kút, tehát nem ástak kutat. Tudjuk viszont, mivel Dér-el-Medinéből nagyon sok osztrakon fönnmaradt, és olyan osztrakon is, ami a teljesen hétköznapi mindennapokról szólt, hogy valaki miért nem volt munkában például, tehát jelenléti ív is volt, annak megfelelő, hogy pontos legyek. Ott viszont tudjuk, hogy szamarakkal vízhordók vitték a vizet. Tehát a dér-el-medinei főzéshez, iváshoz, mosakodáshoz vízhordók, szamaras vízhordók hozták a vizet, a mosáshoz elmentek a Nílushoz, vagy a legközelebbi, annak a legközelebbi csatornájához, és ott mostak a vízparton.
Tellel-Amarna és Dér-el-Medine esetében Tellel-Amarna sem volt olyan távol a Nílustól.
Azért mondom, hogy aki nem tudta a saját kuttal megoldani, vagy nem tartozott valamilyen formában ahhoz, ők a Nílustól hozták a vizet. És akkor nyilván megint csak vízhordó edényekkel oldották ezt meg.
De erről láttál egyáltalán valaha képet? Én nem láttam erről sehol se képet. Mert a vízhordó szamaracskák azok a későbbi időszakbéli.
De feliratokból ezt egyértelműen tudjuk. Na most, hogyha egy szamáron ott van egy edény, akkor az a málha, hogy mi van abban a málhában, ha nincs mellérve, akkor nem tudjuk, hogy ez mondjuk bort vitt, vagy vizet vitt, vagy olajat, vagy valami más. Tehát ez felirat hiány nem állapítható meg, de szöveges emlékekből teljesen biztosan tudjuk, hogy ilyen módon oldották meg a kérdést.
Jó, hát ez a városok. Na most ott vannak a parasztok, akik művelik az ő földjeiket.
Ott volt nekik a csatorna.
A csatorna.
Oda járta. Viszont még egyet el lehet mondani, az előkelőket, mert ugye eddig róluk nem volt szó. Az előkelőknél egy kicsit más a helyzet, mert például tudjuk azt, hogy harmadik Amenhotep fáraónak a palotájában volt egy olyan hely, amit fürdőnek lehet nevezni, és ebben a fürdőben zuhanyozó volt. A zuhanyozót nagyon profi módon oldották meg. Gondoljunk egy kosárra, amit vesszőből megfonnak. Ugye az azért elég nagy, elég sok minden belefér, de kifolyik belőle a folyadék. Tehát egyszerűen a fáraó mellé állt két legény, tartották jó magasan a kosarat, és valakik pedig jöttek, és öntötték a kosárba a vizet, a nagy mennyiségű vizet, és az szép lassan lecsöpögött, és a fáraói módon lezuhanyozott.
Hát ez olyan, mint amikor a kertben locsoló kannával locsolom saját magamat.
Hallgassunk egy zenét.
Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy ezt a témát ezt most már lezárhatjuk többé-kevésbé, és egy kis zene úgy nem ártana.
Do mi el vida,
Kedves hallgatóink, Önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják. Az eddigiekben szó volt arról, hogy a régi egyiptomiak vajh használtak-e kesztyűt, kiderült, hogy a harcosok, kocsihajtók igen. Szó esett itt természetesen Tutankhamen gyönyörűséges kesztyűjéről is. A másik kérdés az volt, hogy mennyi víz esett Egyiptomban. Hát nem mondok semmit csúnyát, esett. Pontosan nem lehet meghatározni, hogy mennyi víz esett, alkalmankénti esőzésekről valóban vannak feljegyzések, de úgy általában egy sivatagban nem nagyon szokott az eső zuhogni. Legalábbis nem úgy, ahogy a mi országunkban. No, ha már ilyen szépen összegyűltünk ittend, feltettem a Hédinek egy kérdést, az előbb így egymás között az arab úgy mondja, hogy binnek. Hogy is van ez az öregekkel? Én ugyanis a Zsigmond király főiskolának az aggok részére készült tanfolyamára járok, ahol többek között tegnap egy gerontológus beszélt arról, hogy egyes keleti országokban mennyire megbecsülik az öregeket, stb. Én emlékeztettem Pimaszolőt arról, hogy tudomásom szerint Japánban például, hogy az öregek ne egyenek túl sokat, a család legizmosabb férfi tagja összecsomagolta a nagypapát, és fölvitte a Fujiyama oldalába, és ott hagyta szegénykét éhen halni, meg a nagymamát is. Vagy pedig az eszkimókról, akik, hogy az öregek ne fogyasszanak túlzottan nagy mennyiségű fókát, jégtáblára tették és eltaszították, aztán a tenger szépen elvitte magával az Eszkimó mennyországba, vagy pokolba. Feltettem Hédinek a kérdést, hogy Egyiptomban hogyan viszonyultak az idős emberekhez?
Először is azt tudni kell, hogy az Egyiptomban az átlag életkort a fáraók korára 36 év körülre szokták tenni, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan nagyon fiatal korban meghaltak, benne van ebben, hogy a gyermekhalandóság nagyon nagy volt, például a bölcsőhalál, vagy bármilyen szülési komplikáció miatt a magzat, köldögzsinór például rátekeredett, akkor nem nagyon tudtak mit kezdeni. ez az egyik fele, tehát ez, és utána a következő nagy időszak, ami még mindig a csecsemőket, kisgyerekeket érinti, amikor a szopás után a táplálkozásra, normál táplálkozásra áttértek, nagyon sokan akkor is meghaltak, és a fogzás volt egy olyan időpont, szintén a gyermekeknél, ami nagyon veszélyes, életveszélyes volt gyakorta. Tehát ez az első időszak, amikor sokan meghaltak. A következő időszak a nőket sújtotta, a szülés. Aki a szülésből felépült, arra úgy tekintettek, mint aki a halálból tér vissza. Tehát ez jelzi, hogy mennyire sokan belehaltak a szülésbe. Tehát ennek következtében a nők közül is nagyon sokan nem érték meg az időskort. A férfiaknál pedig szintén sokan fiatalon meghaltak katonának, akik elmentek. Ugye a korai időszakban, pontosabban egészen az új birodalom koráig a katonáskodás az kötelező volt. Tehát amikor háború volt, akkor egyszerűen bevitték a parasztokat, embereket katonáskodni. Az új birodalom korában már választott foglalkozás volt, tehát aki katonának ment, azt vitték el, a többieket végszükségben, hogyha az országnak akkora szüksége volt rá, akkor vitték csak el. Tehát a férfiaknál meg a hadjáratok ritkították erőteljesen meg a férfi lakosságot. Emellett voltak a betegségek. Nagyon sokféle betegség volt. Van például az a bizonyos betegség, amit a Nílus vizével lehetett megszerezni, a bőrön keresztül, a bőr egészen apró sérülésein,
sértetlen
bőrön keresztül is bejutott a szervezetbe. Igen, bilharzia a régi nevén, mert ugye Bilharz volt, aki felfedezte, az utóbbi évtizedben schistosomiasis a tudományos neve.
Ne ijeszges.
Tehát például ez a betegség, akkor ott van a drakonkuliázis, ami pedig a sivatagi területeken, az oázisokban volt, tehát az állóvizeknél, ott meg kellett inni, és úgy jutott a szervezetbe az a bizonyos...
Ő az amöbiázis.
Nem, az egy harmadik.
Az még egy harmadik. No, mindegy, szóval tehát itt voltak kevesen, a betegségek.
Tehát kevesen ért, arra akarok kiukadni, hogy kevesen érték meg az időskort. Az időskornak ugye alapvetően két fázisa van, az egyik az aktív időskor, a másik pedig, amikor már szép lassan a halálra készülődik, és egyre maga tehetetlenebb valaki. Ezt a kettőt nagyon élesen elkülönítették. Az aktív időskorban az idősek tanácsa és egyéb formában, a közösségi életben nagyon számítottak az idősekre. Akik ezen már túljutottak, Tahotep intelmeiben leírják például, attól a kortól kifejezetten féltek az egyiptomiak. Tehát azt az időt szerették volna nem megélni, amikor nem egészséges idősek, ahogy ők ezt fogalmazták.
Többek között Alzheimer-kor, mert feltehetőleg Egyiptomban is volt ilyesmi.
Biztos, hogy volt. Tehát ezt az időskort, ezt szerették volna nem megélni, de elméletileg ebben az időskorban is tisztelettel kellett bánni velük. A gyakorlat az biztos, hogy nem mindig ez volt. Van egy olyan, tulajdonképpen a napszem mítoszhoz hozzátartozik, az úgynevezett égi tehén mítosza, amelyikben tudjuk azt, hogy hát nem mindenki tartotta őket tiszteletben, nem mindenki bánt velük tisztességesen, voltak, akik kinevették őket. A napot is, abban a bizonyos régi aranykorban, még amikor istenek és emberek együtt éltek, az egyiptomi mitológiában, az egyik mitoszban, akkor megtörtént az, hogy a napisten nagyon megöregedett, járni is alig tudott, csak csoszogott, beszélni is már érthetetlenül motyogott csak, a nyála folyt, olyan gusztustalanul nézett ki, annyira öreg volt, hogy már nem tudta magát rendben tartani, koordinálni az életfunkciókat rendesen.
Ez a hamu is mamunak.
Igen, abban a korban volt, és akkor nagyon sokan kinevették. De hát a napisten Isten volt, nem is akármilyen Isten, hanem a legfőbb Isten, és egy idő után ezt megsokallotta, és ekkor történt ugye az, hogy leányát, Tefnutot elküldte oroszlán formában, hogy büntesse meg azokat, akik őt bántották. Hát tudjuk a történet további részét, hogy ez megtörtént, de az oroszlánról tudjuk, hogy mit jelent meg egyéb állatról is, hogyha vérszagot érez, egy idő után maga is vérszomjasan nem bírja abba hagyni a vérengzést, ugyanezt történt itt is, és amikor magához térítették, akkor annyira elszigyelte magát az adott szituációban, hogy a távoli Núbiába vonult, ahonnan aztán elég nehezen sikerült csak Rének visszacsalogatnia.
De a lényeg az, hogy a továbbiakban már nem gúnyolódtak.
Azóta senki nem gúnyolódott, igen. Tehát ebből az következik, hogy biztos, hogy volt olyan, akik nem viselkedtek tisztességesen az öregekkel, de az volt az elvárás, az volt a máhát szerinti élet, mert ugye az egyiptomiak mindent a máhát, a világrend, az igazság szerint kívántak élni, túlvilági életükhöz ez szerint kellett élni, hogy örök életet nyerhessenek, tehát a máhát szerint őket is meg kellett becsülni. Tehát hivatalosan bántalom nem érte őket.
Jó, akkor haladjunk tovább.
Akkor most egy hosszabbnak gondolt kérdéssel húzakodok én elő, aztán megint átadom neked a szót, ezt a házassági kérdést majd utána beszéljük meg.
Lehet, hogy a következő alkalommal, hogyha ez annyira hosszú lesz.
Nem tudom, mennyire lesz hosszú, minden esetre úgy gondolom, hogy ennél érdemes egy kicsit alaposabban elidőzni, mert hogy a titulatúrára kérdezték rá, hogy most végül is hány neve van egy fáraónak? Ez volt a
nagyon
nagy kérdés.
Nagyon-nagyon sok.
Erre azt kell mondjam, hogy az a nagyon sok az öt.
Hát,
tehát végül is nem olyan nagyon sok, tehát egyszerre öt. Fogalmazzunk így.
Jó, így.
Tehát a fáraói titulatúra, amelyik a 12. dinasztia korától állandósult, tehát addig azért komolyabb változások voltak benne, különböző formában, különböző sorrendben szerepeltek ezek a nevek, nem mindegyik név volt benne, de a 12. dinasztiától a római korig, tehát körülbelül 2000 éven keresztül egységes volt, mégpedig olyan módon, hogy minden fáraónak volt egy Hórus neve, egy Arany Hórus neve, egy kétúrnő, vagyis Nepti neve, egy Niszutbiti, vagyis Fels- és Alsó-Egyiptom királya neve, és egy Réfia, vagyis Szaré neve. Tehát ez az ötféle név, ez minden fáraót megilletett, aki fáraó volt, ennek megfelelően ennyiféle nevet kellett neki kialakítani.
Bocsánat, de ez a minimum volt, ugyanis volt, amikor a fáraó még kapott plusz nevet is, például a hettiták meghódít, a kádesi csata után Ramszesz is kapott ilyen harci hősiessé. Nem tudom pontosan, hogy mi volt ez.
Új nevet nem kapott, jelzői lehettek.
Ezek jelzők?
Még.
Akkor úgy látszik, hogy én a titulatúrát összekeverem a jelzőkkel, mert azt tudom, hogy jó, legyen az öt titulatúra név. De ezen felül, ha olvasunk régi papíroszok, illetve hát olvasol régi papíroszokat, akkor láthatod, hogy azon felül, hogy a fáraó életerőegészség, mármint, hogy a fáraónak életerőegészség, ott van, hogy a fáraónak, aki ezt tette, vagy aki azt tette, vagy aki amazt tette, és aki ezért szép volt, okos volt, és dicső volt, tehát
igen,
sok
és
ilyen...
épp most mondod, hogy aki, tehát
aki,
ez, tehát ez az ókorban, de a középkorban is, sőt, nem csak a középkorban, hanem még ma is, vannak dicsőítő költemények. Tehát a dicsőítés műfaja ma elég ritka. De a monarchiáknak az időszakában ez egy alapvető műfaj volt.
Bocsáss meg, mit jelent az, hogy ma elég ritka?
Hát mondjuk a 21. században, mint...
No. Jó, akkor ezt hagyjuk, lépjünk.
Tehát az uralkodókat minden alkalommal dicsőítő költemények sorozatával kellett fogadni, ünnepelni. Tehát ez nem lehetett kihagyni. És ilyenkor mindenféle csodálatos dolgot, amit a fáraó csinált, vagy amit szerettek volna, hogy csináljon, amit jelképesen csinált, amit elvártak tőle, azt mind-mind elmondták ezekben a dicsőítő költeményekben. Tehát te erre gondolsz.
Igen,
valóban vége láthatatlan sora van annak, hogy milyen csodálatos dolgok illenek rá a fáraóra. De ez nem név. Ez a különböző jelzők, amik a dicsőítésnek a részét alkották.
Értem.
Maga a név, öt név volt, az az öt név néha lehetett hosszú, volt, amikor rövidebb volt. Utoljára említettem ugye a Réfia, a Ré nevet, ez volt valójában az a név, amit a születésekor kapott. Tehát ez volt például Ramszesz esetében Ramszesz, Totmesz esetében Totmesz, Amenhotep esetében Amenhotep, Hufu esetében Hufu, és a többi. Tehát azok a nevek, amiket mi ma egy-egy fáraónak az egyiptomi neveként említünk, az ez a név.
Na most, hogyha egy papiruszon látod, mondjuk Ramszeszt, első, második, utolsó, stb. Most ne menjünk bele, hogy hányadik Ramszeszről van szó, de Ramszesz neve után rögtön következik az első titulatúra.
Na most úgy van, hogy nem Ramszesz nevével kezdődik, hanem a többi névvel kezdődik.
Többi
ez
névvel?
Lesz az utolsó név, mert a titulatúrában ez van a leghátul. Ez a legutolsó benne, és ebben az esetben a Ramszesz név mellett, vagy a többi születési név mellett még lehet egy jelző is. Tehát amikor uralomra lép egy fáraó, akkor a saját személyi neve mellé fölvehet egy jelzőt, ami attól kezdve hozzá tartozik az ő nevéhez. Második Ramszesz esetében Amon szeretetje. Tehát Ramszesz, vagyis Ré szülötte, Amon szeretetje. Ez lett a neve.
Tehát, igen, ezt akartam kérdezni,
tehát
hogy...
Tehát egy jelzővel még bővült, tehát nem volt kötelező, nem mindig bővült. Hekau eszett Téba ura Totmesz esetében. De nem mindig. Nem volt kötelező a bővítése, de bővülhetett. Uh-huh. Tehát ez az utolsó a felsorolásban. A legkorábbi uralkodókat az egyiptomiak saját maguk nem ezen a néven emlegették, hanem a Hórusz néven. Ugye Hórusz Isten földi megtestesülései voltak, ezért a Hórusz név a legősibb fáraói név, az első fáraókat az egyiptomiak maguk így nevezték. Mi a Réfia néven emlegetjük őket.
Bocsáss meg, de amikor a fekete fáraók elfoglalták a trónt, az ország, átvették ezt a formát, vagy pedig nekik volt valami különleges, megtisztelő...
Teljes mértékben a 25. dinasztia korában a fekete fáraók, amikor Egyiptommal újra egyesítették, akkor pont az volt az egyik, hát mai szóval szlogenjük, hogy a visszaállítani az igazi egyiptomi életet. És ennek az igazi egyiptomi életnek pontosan ez is részét alkotta, tehát ők a régi hagyományokhoz, a klasszikus középbirodalmi életformához való visszatérést akarták, és ennek alapvető része volt, hogy a fáraói titulatúrában ugyanez az öt név legyen. Tehát pontosan ugyanígy alkották meg. Az, hogy miket írtak vele, milyen neveket adtak maguknak, az egy másik kérdés, mert nyilvánvalóan az viszont politikai célzatú is volt. Volt olyan, ami a vallási hovatartozást, az isteneket emelte ki, volt, amelyik a 9i-nak a legyőzője például egyértelműen, vagy egy eredményt mutatott, hogy a 9i az az idegen népek, az ellenséges idegen népek, tehát annak a legyőzője, az azt jelenti, hogy ugye győz valamennyi ellenséggel igen. szemben. Tehát ez vagy megtörtént, és akkor a fáraó nevet változtatott, és ez belevette, hogy mindenki tudja, hogy ő a győzedelmes nagy király, aki az összes ellenséget legyőzte. Vagy pedig trónra lépésekor ez egy programja volt, és azért került a nevébe, hogy a 9 legyőzője, mert ez volt a célja. És ugye a szómágia az egy nagyon fontos dolog. A fáraó nevét sokszor kimondják, tehát hogyha valamit sokszor-sokszor mondunk, akkor el is hisszük egy idő után, mert már annyit halljuk, hogy eszünkbe se jut, hogy az nem úgy van, mint ahogy mondani szokás. Tehát a szó erejével is segítette a fáraót ennek a célnak az elérésében.
Most egy dolgot nem egészen értettem, annak ellenére, hogy sokat olvastam róla, de a fekete fáraók elfoglalták a trónt, illetve hát
igen.
ők lettek a fáraók, a királyok és mindennek urai. Uh-huh. De hogy viszonyultak ehhez az északiak? Tehát én, mint iszkandaráni, alexandriai, tehát én ezt soha nem értettem, hogy hogyan tudott Alexandria és környéke behódolni annak a népnek, amelyik inkább az alsó részhez, jó, hogy itt azt mondják, hogy felső Egyiptom, de inkább Afrika felé tendált.
Hát az az igazság, hogy nem örültek neki, ezt egyértelműen tudjuk a forrásokból, és azt is tudjuk a forrásokból, hogy amikor asszírok elindultak az első nagy hadaikkal Egyiptom ellen, akkor tulajdonképpen többek között azért voltak sikeresek, mert széthúzás volt Egyiptomban, nem fogtak össze, nem akarták az asszírokat, de a nubiait sem akarták. Önállóak akartak volna lenni. De ugye az asszírok erősebbek voltak, mint a kis apró fejedelmek, hiszen nem véletlenül léptek nagyhatalommá elő, a kelet nagyhatalmává. Tehát egyértelműen, hogyha mindenki összefog, akkor lett volna esély. Ki tudja, hogy mit hozott volna a történelem, tehát nem tudjuk. De esélye meg lett volna egy sikeres ellenállásnak. De amikor egymással acsarkodnak, vagy csak látszatra engedelmeskednek, akkor ott ugye könnyű megtalálni a réseket, és hát az asszírok ráadásul katonailag is fölényben voltak. Nem volt az a nagy elszántság, hogy egy ember 10-zel is megküzd. Ez is rossz, az is rossz, ki tudja, melyik a rosszabb. Hát, ha az jobb, az a rossz. Tehát az ellenállás sokkal kisebb volt, pontosan az erőknek a szétforgácsolódása, meg az érdektelenség vagy-vagy miatt, vagy mindkettő együtt.
Meg az az egyfajta lenézés is, ami mai napig fennáll még Egyiptomban, akárhogy tagadják, hogy lenézik a szudániakat, lenézik a déli sötétbőrű núbiaiakat. Pedig némelyik pontosan ugyanolyan sötétbőrű, mint egyiptomi.
Az emberek, mindenütt emberek, mindig vannak ilyen emberek is, meg olyan emberek is, úgyhogy ebben nem mennék bele, de az tény és való, hogy nem örültek neki, hogy déli hódító jött, tehát hódítónak tekintették, hiába tekintették a hódítók magukat Ámon igazi örökösének, akik Ámon tiszteletét helyreállítják Egyiptomban, ezt az egyiptomiak nem egészen így látták. Úgyhogy ilyen probléma volt, de visszatérve a titulatúrára, tehát őnekik is ugyanilyen öt nevük volt. Na most a következő név visszafelé haladva, a Nisztbiti név, amit ugye úgy szoktunk fordítani, hogy felső és alsó Egyiptom királya, mert tartalmilag ennek felel meg. Szó szerint nem ezt jelenti. A Nisztbit, a szut az a sás, nád, ez a mocsári növény, ami a vízben nő, tehát a sáshoz tartozó azt jelenti, és a biti az pedig a méhhez tartozó. Tehát tulajdonképpen ugye Egyiptomnak a felső vidéke az a sáshoz tartozó volt, és a másik pedig, ahol sok méh tudott megélni, az pedig a méhhez tartozó volt, és ilyen módon ez jelölte a két országot. Tovább a következő név visszafelé haladva nagyon szorosan kapcsolódik hozzá a Nepti, a két úrnő, ahol ugye egy Nekpet istennő, kesejű istennő van, és egy Uadzset istennő, egy kobra egymás mellett ülnek, az ágaskodó kobra, meg a kesejű, mindegyikük egy-egy kis kosárkán. Ők a címer állatai voltak a két országnak, tehát azért szerepelnek itt, úgyhogy tulajdonképpen ugyanarról van itt szó, mint a Nisztbitiben, a duális szemléletet tükrözik, egy másfajta módon, az egyik a fizikai valóság, másik pedig a védő lényeknek a szintjén, tehát párhuzamba állítható, és ugyanígy párhuzamba állítható a Hórusz és az Aranyhórusz, ami megint gyakorlatilag teljesen ugyanaz. Az Aranyhórusszal kapcsolatban érdemes azt megjegyezni, hogy a későbbi források alapján Djoszer volt az, aki ezt először használta, tehát hogy Aranyhórusznak tekintette önmagát, tehát magát istenként, élő istenként először ő tiszteltette meg ilyen formában.
De hiszen Hórusként is Isten volt, nem?
Igen, de ezzel még megerősítette
ez Istenek ezt. Istene?
Igen, de amikor csak simán Hórusz volt, akkor Hórusznak a földi képviselője volt. Értem. Amikor Arany Hórusz lett, akkor maga Hórusz azonos vele, nem a földi képviselője, nem aki helyettesíti, mint egy különleges ember, vagy félisten, hanem mint ő azonos vele.
Jaj, nekem itt megint integetnek felénk, és közlik, hogy sajnos vége a műsorunknak. Megint nem jutottunk tovább, tehát a...
Pedig még legalább két kérdésünk maradt.
Még két kérdésünk maradt, de hát ilyen az élet. de remélem, hogy erre a két kérdésre majd sort tudunk keríteni, és akkor ezeket a dolgokat is meg tudjuk beszélni, plusz még kapunk kérdéseket, és azokat is megválaszoljuk.
A hátralevő rövid időben azonban nagyon gyorsan megpróbálnak még egy kérdést megválaszolni, nevezetesen, hogyan készítették el a ruháikat az egyiptomiak. Erre csak egy egészen rövid választ adni, szövéssel készültek a ruhák, tehát kiszőtték a ruhájukat a megfelelő szélességűre, és a hosszúságot is annak megfelelően vetették fel a szövőszékre. Ugyanis szövőszéken dolgoztak, kétfajta szövőszéket ismertek az ókori egyiptomiak, a korai időktől, már a badari kultúra korától, tehát még a Negadel időszak előtti őskorból van egy olyan kerámia tál, amelyiken gyalogszövőszéket ábrázoltak, tehát azt a szövőszéket, aminek a négy sarkát a földbe mélyített szövekkel alakították ki, erre raktak keresztbe két-két rudat, és ezeket a rudakat használták aztán hengerként, szövőhengerként erre vetették föl a fonalat. Tehát egy ilyen ábrázolás van, mellette pedig a fonalak. Így dolgoztak még a középirodalom korában is, persze akkor már egy kicsit bonyolultabban oldották meg, például a nyüst kérdését, és ezeket az eszközöket, szövőszékeket a későbbiek során is otthon, a házukban alkalmazták, és így készítették el a legegyszerűbb durva paraszti ruhákat. Voltak azonban sokkal finomabb vásznak is, ezekhez már fejlettebb technológia kellett, és ezeket szövő műhelyekben készítették. A középirodalom korában még csupa nőt találunk a szövő műhelyekben. Új birodalmi ábrázolások alapján azonban tudjuk, hogy akkoriban már többnyire inkább férfiak dolgoztak ezekben a műhelyekben, tehát a takácsok váltották föl a szövő nőket. És ebben az időben a szövőszék is megváltozott, ehelyett a vízszintes szövőszék helyett, a fekvő szövőszék helyett a függőleges állított szövőszék jött divatba, és ezzel sokkal finomabban tudtak, és mintákat is tudtak készíteni, tehát például színes, szegély mintákat is többféle színnel, amiket aztán, amikor elkészült a ruha, akkor rávartak például a gallér köré. Még egy dolgot fontos megjegyezni, hogy ez is persze tovább fejlődött az idők során, és nagyon érdekes módon a gyalogszövőszék megmaradt a mai arab világban is, tehát a mai egyiptomiak is ismerik, és például a szőnyeg szövésnél ezt alkalmazzák. És még egy utolsó gondolat, hogy Hérodotosz azt írta Egyiptomról, hogy ott fordított világ van, nagyon sok mindenben fordított világ volt, több példát is felsorolt, nem sorolt fel egyet a szövéssel kapcsolatosat, mert hogy a görög világban a szövés az a testtől távolodó irányban történt. Az egyiptomiak viszont maguk felé szőttek, tehát mindent maguk felé húztak, no, és akkor most már, ja igen, és még valamit fontos elmondani, a színeket, azt nevezetesen, hogy a fonalakat meg tudták festeni, elsősorban lentből dolgoztak, és az első színes festék az úgy tűnik, hogy a piros színű volt, nagy valószínűséggel báránypirosítóval érték el a piros színű festést. Később a zöldet is meg tudták csinálni, illetőleg különböző barnás-sárgás árnyalatokat, amik azonban messze nem olyan élénk színűek, mint a mai festékek, textilfestékek. És az új birodalom korában ebben is történt komoly változás, nevezetesen Szíria-Palesztina nem csak távoli vidék lett Egyiptom számára, ahová időnként eljutottak, de amit leginkább azzal a bizonyos fejedelmi fallal kizártak a maguk világából, hanem saját országuk részévé vált. És ekkor ismerték meg a bíborcsigát is, a bíborcsigával készült színes szöveteket, és ők maguk is alkalmazták ezeket, tehát az egyiptomi szövetek piros színű anyaga között előfordul olyan, amit bíborcsigának a festékével festettek meg. No, mindezek után akkor átadom a szót Annának, és a további kérdéseket majd akkor egy következő Venamon alkalmával fogjuk megbeszélni.
Most minden esetre kénytelenek vagyunk azt mondani önöknek, hogy kellemes hétvégét kívánunk. Szóval a viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.